Nagyon szépen köszönöm. Egyre inkább azt hiszem, hogy ilyen közösségekből kell újra összerakni az országot. Nagyon nagy szükség van rá, hogy nevezzünk bárminek, de mégis a lényege az legyen, hogy családi, baráti közösségek, akik jól ismerik egymást, világosan és nyíltan tudnak beszélni egymással mindenről, ez nagyon fontos, hogy ne legyenek tabuk, mert ez az ország szét van bárdolva. Egyrészt Trianonban, másrészt azóta is folytatódik. De még jöttünk az állomásról, néhány mondatot beszéltünk arról, hogy ugye én nem akarok, én katolikus vagyok, de én azt szoktam mondani, hogy igazából én pogány vagyok. Hívő, magyar pogány. Ugyanakkor Magyarország ugye több vallásra is szét van szaggalva. Ez se jó, ez sem éppen velünk lévő dolog, nem támogató dolog. Az embernek az Isten hite vagy egyéb hite teljesen magánügy, és ezt így módon kell egymásba tisztelni. Én magam ezzel így is vagyok. Bármilyen vallású lehet valaki, az tisztességes, mert mondom, én is hívő fogánynak gondolom magam. Már csak azért is, hogy akkor menjünk a nyelv irányába már innen. Körösi Csoma Sándor szerint ez eredetileg ez egy szanszkrit szó ám, nem az a latin vidéki, ezt csak mondják, hogy a vidéki szóból van a pogány szavunk. Ez a bálvány szóból van, amivel valójában a nem keresztények csúfolták még annak idején a bálvány imádó keresztényeket, hiszen szobrokat használ a kereszténység, ugyanek képeket, tehát ez egy ilyen csúf ragadvány nép Körösi Csoma Sándor szerint. Most mondjuk keleti tapasztalatokkal is rendelkezik. Én nagyon sokat tanultam, és mindannyian sokat tanultunk Körösi Csomától, akiről elfeledkezünk, holott talán az egyik, nem talán biztos, az egyik legnagyobb magyar, hanem a legnagyobb, aki ugye megcsinálta az angoloknak ezt a tibeti angol szótárt mínusz 14 fokos kunyhóban, mert nem volt kémény, ugye tüzet kellett azért rakni valahogy, teát főzni, és kérem szépen ő ott másfél évig júzsíros, fagyus teán élt, semmit más nem evett, csak teát, meleg teát. Ha kinyitotta ugye az ajtót, akkor bejött a hideg, így is általában mínusz 10-14 fok volt állandóan ebben a helyiségben. Rendkívüli ember volt, én magam nagyon-nagyon tiszteltem, írtam is róla egy címdarabot, amit elfogadtak, de aztán segény Sik Ferenc meghalt, és utána más nem foglalkozott vele, de kérésre én abból csináltam rádiójátékot, és mint ilyen ötször, hatszor, nem tudom, hányszor elhangzott. Azért emlegetem Körösi Csoma Sándort, mert ő kérem szépen, amiközben megcsinálta ezt a tibeti angol szótárt, ami annyit tudnunk kell, hogy ha egyetlen országot néznénk, akkor Indiában van egy országon belül a legtöbb nyelv. Mintegy 2000 fajta nyelvet tartanak nyilván Indiában, de ebben benne vannak a tájnyelvek is. Akkor is ez nagyon sok. Nem tudom, önök mit gondolnak, hogy hány nyelv lehet a világon?
Több ezer.
Köszönöm szépen. Csak kíváncsi voltam, igen, nem könnyű ezt megmondani. Nem könnyű. Na most én találkoztam olyan hivatalos tudós úrral, aki azt mondta, hogy 5000. Általában 3500-et szoktak elfogadni. Hogy annyi van. Hát nem lehet megszámolni. Volt módonban Gyurkovics Tiborral együtt, amikor 70, nem is tudom hányba, 74-be talán kimenni Kazasztánba. Én nem nagyon akartam, őszintén szóval úgy beszéltek rá, senki nem akart menni a Szovjetunióba, ez az igazság. Most engem azzal beszéltek rá, hogy nem Moszkvában leszünk, hanem elmegyünk tényleg Almatába, el is mentünk. Tehát én ott egy csomó török néppel tudok találkozni, és így is jön. Aztán ajtmatokkal, jó, össze is vesztem vele. Már néli oroszul. Mondtam neki, nagyon szép anyanyelve van, ugye. Ő kirgiz, nem is kazak az ajtmatok. És ezek mind török nyelvek. A kazak is török nyelv, a kirgiz is török nyelv. Szóval csak kisebb nép van, a török nyelvűek. Na minden esetben, mert ő oroszul kezdett írni, mondta, újabb könyvet oroszul írják. Mondom, elég baj. Ezt nem kéne ezt csinálni. Utána fordítsa le oroszra. Na kérem, tehát Közép-Ázsiában is volt módunkban eljutni, és amikor a repülőtéren odajött hozzánk 3-4 fiatal kazak író, kérem, akkor 3-an jöttek, nem 3-4, pontosan 3-an jöttek, és akkor ők velünk akarnak beszélni minden 3, és mondják, hogy alma, alma, az atya, az atya, az azt jelenti. Aztán szív, szív, és így tovább, ana, ana. Mondták így a közös szavakat, mert bizonyos szavaink, mondhatom, szinte az egész világon megtalálhatók. Ilyen például, és nem véletlenül kezdtem el mondani, ismerik azt a nevet, ugye, hogy Atatürk. Mit jelent az? Ez a lényeg, ugye, az Ata benne van. Atyát jelent, igen, törökök atya. Valójában ugye, hát nem szeretem ezt a szót, hogy reform. Tulajdonképpen ő alakította át nagyon jelentősen a török társadalmat, és azt hiszem, hogy ő ezt megtette, annak az lett a jó következménye, hogy megmaradt Törökországnak egy jó része töröknek. Ugye egy csomó rész levált, ugye Szíria, ilyet, stb. Ezek minden török birodalomhoz tartoztak, Egyiptomban egyik, és még ott is egy más ország. Azonban a török maga, török rész megmaradt, bár nem tudom, hogy a kurdokkal miért nem nélkülnek ki, az is törökös nép. Tehát az sem idegen nép. Valakik ott is segít, besegítenek, hogy gyűlöljék egymást, hogy ne elégedjenek meg, ugye. Ahogy most Irakban is az van, ugye, hogy a szíták és a szuniták, ugyanaz a név, csak más a vallás. Most ennek ugye nevében írhatják egymást. Ez borzasztó dolog, nagyon borzasztó dolog. Nem, na hát ezt egy kis szüket, nem akarok erről beszélni. Azért írtam ezt föl, mert kérem szépen mostanában másfél éve már egy szótárt készítek. Méghozzá egy kecsua magyar szótár. Kecsua, valaki hallotta már ezt a... Ezek az inkák, ez az inkák nyelvét hívják kecsua nyelvnek. Peruba, főleg Peruba élnek az inkák leszármazottai. A kecsua nyelv ugyanis a ragozó nyelv. Ragozó nyelv, és a teljes kecsua népdal kincs 5 fokú. Fentatom. Nos, azt hiszem ez már elég, hogy egy magyar fölkapja a fejét, és oda figyeljen, mert először is ragozó nyelv, hát az elég kevés van. Annyira, oly módon ragozó nyelv, mint a magyar, egy sincs. Hát a magyar kívül. Egy sincs. Már megmutatom, hogy miért is. Hogy miért merem ezt nyugodtan állítani, annélkül, mert ez felelőtlenség, annélkül, hogy a világ összes nyelvét ismerném, mert csak akkor lehetne ezt kimondani, ugye, de az ember nem ismeri. Azonban úgy nagyjából mégis a vonulatokat ismerem. Na most az inkáknak volt egy királyuk, akit a spanyolok kiirtottak. Ki emlékszik a nevére? Egy része már föl van írva.
Atahualpa.
Bizony, jó mondta, Atahualpa, így van. Ugyanazt jelenti, mint a török hata. Ugyanazt jelenti, mint a magyar hata, ata, atya, atyafiság, és így szóval. Ugyanazt jelenti. Na most nagyon fontos magyar szavak előfordulnak a világ minden részén. Nyugodtan mondhatom, hogy magyar szavak. Azért mondhatom, nyugodtan is felelősséggel, mert a magyar nyelvben logikai rendszerek és láncolatok kapcsolódnak össze. Majd ezekből is látunk néhányat. Hát most, hogy éppen így kezdtem, nem is tudom, hogy miért. Ugye, hogy mindjárt mondjam a japánt, a japánban az ata, az az otto. Otto szán, apa úr, tulajdonképpen ilyesmit jelent. Elkezdtem egy könyvet írni arról, hogy kik és mennyit foglalkoztak a japán nyelvvel. Nem tudom, sikerül befejezni, 60 oldalnál tartok, de mindig annyi más minden van, amit mindig meg kell csinálni, hogy egy kis szótárt is közlök, egy pár száz szó lesz benne. Na kérem, itt tartunk, tehát az inkárnál tartunk, és én azt mondom, hogy akkor most inkább jöjjünk vissza a magyar nyelvhez, mert mindennek a kiindulása mindenütt a magyar nyelv. Biztos vagyok benne, 40 éves kutakodás után, hogy a magyar nyelvnek döntő jelentősége van a világ nyelveinek kialakulásában. Ez nagyon régi folyamat, én már előre mondom, amit a végén szoktam egyébként mondani, hogy a magyar nyelv olyan, mint a kisgyermekek, mérnökök, muzsikusok, költők együtt találták volna ki. Most ez a nyelv akár jöhetett máshonnan. Tehát nem biztos, hogy a Földön keletkezett, minden kapcsolat nélkül. Ezt nagyon komolyan mondom, hiszen eddig megjelent 56 könyvem, abból 7-et nyelvről írtam. És hát nem tudom, hogy az éppen, mert az már elfogyott lehet, amit most meg akarok mutatni. Is van egy korrektor. Kérem szépen, így látszik, hogy nincs. Mindegy. Az a címe egy Bábel után, 640 oldal, az utóbbi, mert tetszenek ismerni, igen. Most azt azért akartam csak megmutatni, hogy körülbelül gondolom én, hogy több mint 1000 oldalt írtam a nyelvről, amit nem kevés. Köszönöm, hogy az idő is elég sok, amit ezzel átöltöttem, csak most már bizonyítékaim vannak arra, hogy a magyar nyelv alapja a logika és a matematika. Szóval látszólag egy olyan dolog, én, aki nem szerettem a számtant, sose, középiskolában se, nem szerettem a nyelvtant, most mire kényszerülünk, a számtant tanulmányozom és élvezem, és hát ugye nyelvvel foglalkozom. Persze nem ugyanaz a dolog, hogy nyelvtant tanulni, ezt én tudom, és mégis hát ez a sorsnak a fintora. Mit értek én ez alatt? Mivel mennyire is osszuk be ezt a mostani estét? Mennyi időre? Hogy... Jó, akkor kérem szépen, egy kicsikét menjünk bele a nyelv alapjaiba, és aztán akkor rátérünk amennyire lehet a számtan részre, mert borzasztóan izgalmas. Szóval az, hogy előre mondok valamit, hogy minden magyar, akár tudja, akár nem, a kettes szám rendszer szerint gondolkodik, és beszél. Akár tudja, akár nem. Annyira benne van ez a nyelvünknek szerves része. Hát ugyanúgy mint sok minden más, ez a szerves része, ez hozzátartozik a nyelvünk lényegéhez. Na de most kezdjünk, megint ugorjunk egy kicsit vissza. Nem tudom, ugye ki hallgatott már valamilyen előadásomat, vagy most úgy teszek, mint a most hallgatnák először. Mert bizonyos alapokat el kell mondani, olyan, mint a rábécét meg kell tanulni, az ember olvasni akar egy picit ilyen ez. Hogy most mondok önöknek egy versort, amit fölismernek, azt hiszem. Többféleképpen mondom el, például így mondom el, hogy tépli vigyi hizi iti zidi mizsvi csihi. Mindenki tudja. Kim szípin vigyi miri biszini ihnisi, csipi ihim zivi szilvi is, mi gittik itt mindig is. Vagyis egy döntő dolog, ez amire egyik legfontosabb dolog, amire a nyelvkutatókodás közben rájöttem, hogy a magyar nyelvben a mással hangzók hordozzák a jelentés tartalom zömét, 90%-át mondjuk. Körülbelül, ezt nem lehet meghatározni persze, ez egy átlag. És a többit csak árnyalják a magánhangzók. De gondolják meg, hogy ez nem véletlen, hiszen a világ összes kisgyereke körülbelül úgy másfél éves koráig bármilyen anyanyelvű egy nyelven beszél. Ez a nyelv. Ez inkább egy magánhangzós nyelv. Ez az oás nyelv. Amikor is ingerekre arra, hogy éhes vagy fáj valamire, jelez, magánhangzókkal jelez. Ez egyetemes. Tehát a magánhangzónak nincs konkrét értéke, nem azt mondja a magánhangzó, hogy édes anyukám, fáj a hasam, hanem csak azt mondja, hogy és akkor az anyuka kiderít, hogy mi baj van. Ez egyetemes a világon, tehát minden gyermek jellemző. Az is egyetemes, hogy amikor ocsúdik, tehát amikor az értelme kezd ocsúdni, amikor az értelmével kezdi megközelíteni a világot, akkor kezdi kérem formálni a mással hangzókat. Tehát akkor lesz tudatos a mamma, papa, babba, 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 valamilyen módon tehát kidudorodik az arca, és ebből lesz a mód, például a D, a dagad, aztán a B, a B, B, ugye, a bum, és a bum. Na most, a magyar nyelven az, ami történik, hogy mondjuk, hogy B, B, és ebből van a bum. Nem véletlenül, hogy nem a K hangzót használjuk a bumhoz, hanem itt van, ez egy ősi, öreg, sok tízezer éves megfigyelések. Hogy amikor dudorodik, vagy puposodik, vagy bubosodik az arcunk, akkor bizony a B hangzót használjuk, illetőleg amikor a B hangzót használjuk, nagyon rég megfigyelték, akkor dudorodik, puposodik, és lesz bum az arcunkon. Most, hogy itt rögtön én nagyot ugorjak, azért végén megértik ám. Nagyot ugorjak, a magyarban ugye a középfok, ugye, szép szerb, jó, nagyobb, középfok jelen ugye a 2B. Tetszenek látni, hogy ilyenkor valami nagyobbodik, nagyobb, ez a bb is nagyobb lesz. Tehát nem véletlen, hogy a nyelvtanban azok a hangzóink szerepelnek, és azok a hangzók fejezik ki ezt a jelentés tartalmat, amelyeket kifejezik. Mert például, valaki mondja nekem erre egy mással hangzót. Nem sokat lehet mondani, kettőt. Az egyik a K, úgy van a másik. Ez T. T, azaz, ugye, persze, hogy az. Igen, de két kemény hangzó, igazi kemény hangzókkal, a K és a P. Egyébként, ha megteszenek nézni egy magyar valamilyen szó, tehát magyar angol, magyar néven, akkor ez a két mással hangzó, a K és a T, mint egy 40%-et ezekkel a szavakkal, ezekkel a hangzókkal kezdő veszi el a szótárnak. Azok a szavak, amelyek T-vel vagy K-val, tessenek megnézni. És az összes többire jut a maradék. Mert fontos, hogy ezek karakteres hangzók. Na most még, hogy itt egy picikét csak menjünk bele, hogy a logika hogyan működik. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy kő, koppan, kavics, kövecs, kalapács, milyen jelentésük van ezeknek a szavaknak? Lágy vagy kemény? Kemény. És milyen hangzókkal kezdődnek? Kemény. Nézzük azt, hogy lágy, puha, pihe, dal, dudol. Milyen jelentésük van? Inkább lágy, puha, igen, szellő, és így tovább. És milyen más hangzók vannak benne? Lágyak. Na most ennek egy ilyen belső, ez ugye nem 100%-os, tehát hála Isten a nyelv egy élő rendszer is, de ezek jellemzők, az ősi szavaknál ezek jellemzők. Hogy azt mondom, hogy szél, vagy susog, vagy azt mondom, hogy dudol, akkor a dudolás az nem valami kemény dolog. Tehát nem véletlen, hogy amikor az énekes, mindig ide-oda megyek, ugye? Ne haragudjon. Amikor az énekes ugye skálázik, vagy gyakorol, hát akkor milyen hangzót használ? Az ellet. La 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 la. Mert ez a leglágyabb hangzó. Tehát leginkább ezzel lehet a dallamot, abba is be van egyébként az el, a dalt és a dudorást ezzel lehet kifejezni. Tehát ha tetszenek figyelni, a nyelvünk minden porcikája valamilyen módon logikusan teszi azt, amit tesz. Jelenti azt, amit jelent. Vagy viseli azt a jelentéstartalmat, amit visel. Minden porcikája, magánhangzók, mássalhangzók, mind egytől egyik. Egyébként érdekes módon, mert nyilván ez majd előjön, mint kérdés, a laulu, az finnül dalt jelent. Na most, ezzel a finnugor dologgal hogy is vagyok én? Mert gondolom, ez szóba kerül. Nem töltem azzal az időmet, hogy a magyar finnuglistákkal én vesződjek. Mivel én magam a finnekkel nagyon jóba vagyok, és fordítottam eredeti bőven 200 verset finnből. Tehát én elmondhatom a véleményemet, az egész finn dologról. Most is tartottam márciusban 8 előadást Finnországban, egyetemi meghívásra. És most is az a véleményük a finneknek, hogy ne a magyar finnugrászat mondja meg, hogy hol volt az ő őshazájuk. És így tovább. Kikérjük maguknak. Ez a helyzet. Az egész finnugor dolog érdemes vele foglalkozni, de aztán egy idő után ugye mással is kell foglalkozni. Mert nem csak egy út vezet a világon, ugye ahhoz, hogy eljussunk sok fontos helyre, hanem sok út vezet. Na most a finnugrászat pedig úgy működik, mint az inkvizíció. Aki más mond, azt fejbe vágják. Ez a véleményük. Ebben úgy látszik, más nem nagyon lehet. Most már, tehát az kérem, a Habsburgok által támogatott, ugye Hunsdorfer úr, aki hópalvi lett, az lett el kezébe az egész magyar nyelvészet problémáját, nagy Habsburg támogatással, majd behozott ide, behozta ide ismerősét, vagy rokonát, barátját, a Budenz Józsefet, aki 20 éves koráig nem is tudott magyarul. Na már így ők ketten határozták meg jó részt, hogy a magyar az ugye honnan származik, és hogy mivel függ össze. Hát kérem, ebből már réges-régen elég volt, és nyissuk ki a szemünket az egész világra, ne csak egy pici kis szelepére. Kétség kívül, hogy a finn nyelv, rokon nyelv, kétség kívül, hogy a kis finnugor nyelvek, rokon nyelvek, csak hogy nem úgy van, ahogy be akarják állítani, hogy mi ezektől a kis nyelvektől vettük át a magyar nyelvet. Szó nincs erre. Ők a magyar nyelvből leszakadó részekből állnak össze az ő nyelvei, például a mansi, bóbuloké, abból is fordítottam népdalokat, és meg verseket is, tehát kicsikét belenéztem én ezeknek a nyelveknek a lelkébe is, a múltjába is, úgyhogy ezeknek nincs akkora alapjuk és világuk, hogy úgy történt volna, hogy belőlük egy nagy nyelv kialakuljon. Szó nincs róla, nem azért, mert ez presztízs kérdés, hanem mert egyszerűen a tények is ezt mutatják. És a tények, ahogy mondják, ugye makacs dolgok. Tehát a finnugrászattal az én gondom, hogy a szabadságot tagadják, az alapvető, a gondolkodás alapvető szabadságra. Márpedig legyen az bárki, akárki, ha ezt teszi, az már azzal nekünk nincs mit kezdenünk. Azt hagyni kell kívül, azzal nem kell még húzakodni se, nem érdemes energiát fordítani rá. Egyébként a finnek nagyon tehetséges nép, mindenki ismeri ezt, hogy Nokia, ugye? Nokia. No ki az, aki tudja, hogy mi ez? Mi ez? Minek a neve eredetileg a Nokia? Egy finn város. Egy finn kisváros, Közép-Finnország. Akik a 30-as években, mert nagy volt a munkanélküliség, kitalálták, hogy gumicsizmát gyártanak, és ekkor indult el Nokiába a fejlődés. Ma már Finnország tőke kihelyező ország. Bizony. Na ennyit. Szóval a finneket nem kell kitagadni, beletartoznak ők ebben a rokonságba, csak nem egyedül. Vannak itt még mások is, és hagyjuk, hogy ők is érvényesüljenek. Nagyon nehéz ám, amikor az embernek itt adnak egy labort, és abban egy docspocsit állhatok, miközben tudom, egy óceán kell úsznom, egy óceán kéne átúsznom. Ha igazán a magyar nyelvről akarnák lényeges dolgokat mondani, már pedig ez a szándékom. Tehát ott tartottunk, hogy a magyar magánhangzók, a azok inkább árnyalják a jelentést, azok inkább érzelmi hangzók. Mással hangzóknak komoly szerepe van, komolyabb a jelentéstartalmat illetően. Nem mint egyébként gondoljanak arra, hogy a magyar rovásírásnál nem kell használni már magánhangzót, csak ritkán. Mert a mással hangzókból következik, hát először is ugye, ha kiejtjük a magyar ABC-ben, óriási rend van, nem is hiszik el? Olyan rend van például, ami alapvető, hogy azt írunk, amit ejtünk, azt ejtünk, amit írunk. Én nem szeretnék és nem is akarok más nyelvek ellen beszélni, de ha valaki tud például angolul, fölírok egy szót, illetve kettőt, na. Ugye, itt most úgy, ahogy magyarosan mondom, fölírtam, hogy better, és fölírtam, hogy perfect. Na most, hogy ejti ezt az angol? Peter, igaz? Ugyanaz az el. Ez pedig? Ez pedig perfect. Tehát itt van Peter, ez pedig perfect. Tetszenek látni? Fölcserélődik. Pedig semmi nem indokolja, hogy így legyen. Tehát nincs meg a biztos ősi ejtés. A szilárd, megdönthetetlen ejtés. Például az angolban. Ugye, na most sok vita van ám erről. Még a példának fölhozták sokan a magyar nyelvet is, hogy úgy kéne, hogy a magyarok írják. Hogy itt nincs vita. Az a hangzó, bárhol van, az a hangzó. Egy-két helyen van, például a Vörös Sándor, ugye Veröresnek írta. Tehát egy-két régi névnél van másfajta ejtés, mint ahogy írjuk. De más lényeges nincs. Na most ez azért döntő, mert kérem szépen, így ezer éveken át megmaradhatott. Tudhatjuk, hogy hogyan ejtették. Önök tudják azt, hogy mondjuk egy dél-németországi ember, majd most, egy fölmegy az északi tengerhez, és bemegy egy kocsmába, és a felét se érti meg, amit az a német ott beszél. Most. Nem régen, most. Nem az ónémetről van szó, a mostani németről. Az ónémetet, az ódajc, ugye, nem is, ezt nem is ismeri, egész Németország nem. Hát egy-két ember a kezdet fog. Ugye a Hochdeutsch, meg a, szóval itt a görögről nem beszélve, és egyéb nyelvekről. Szóval nálunk ilyen nincsen. A tájnyelvek is, kérem, annyiba változnak ugye a szögedi, hogy a magánhangzók változnak többnyire, mint ahogy itt most ezzel el is játszhattunk a magánhangzókkal. Azok változhatnak, de ott állnak stabilan, biztosan a mással hangzók. A K mindig K, a T mindig T, és így tovább. Ez nagyon nagy stabilitást ad a beszédnek. Biztonságot. Na most, tehát nagyon gyorsan akkor ezt akkor szaladjuk végig, és akkor ezt zárjuk le. A magyar nyelv tehát ragozó nyelv. Mit jelent? Az, hogy ragokat ragazgatunk, rakosgatunk a szavak végéhez, a szavak elejéhez, és a szavak közepén. És ott vannak a ragok, majd mindjárt mutatok. Tehát mi a ragokat és a képzőket bárhol elhelyezhetjük. Szavak elején, szavak közepén, szavak végén. Ez egy óriási lehetőség nyílik. Egy-egy szógyök bárhol ott lehet. Hát nem is tudjuk megmondani valójában, ezt egy nagy számítógéppel lehetne kiszámítani, hogy hány magyar szavunk van. Az, hogy hányat hozhatunk létre ragozással és képzéssel, az végképp nem. Ezt kell majd egyszer csinálni, a fiatal embernek rá kell szánni a életéből egy jó részt, csinál egy rendszert, és akkor kiszámítja, hogy a ragokkal, képzőkkel hány szót tud a magyar képezni, ragozni, előállítani, működtetni a nyelvben, inkább így mondom. Ugyanis, milyen dolog ez, kérdezzétek. Cucor Fogarasi annak idején már rájöttek, hogy milyen fontos, sajnos én csak, nekem csak 15 éve van könyvem tőle, tudtam róla, tőlük, hogy milyen fontos, hogy meghatározza olyan, mint a fa gyökere. Tehát a fa gyökere, a körtefa gyökér, abból körtefa lesz. És fönn a törzsen is körte terem. És így tovább. tehát az embernél is a jellem, a gén, mondhatnám, meghatározza a későbbi embert, hogy milyen lesz, hogyan alakul ki a legkisebb vonatkozásban. Most a magyar nyelvben ez nagyon pontosan megvan, tehát ragozó nyelv, tehát azt ejtünk, amit írunk, van egy zenei, külön zenei törvény a magyar nyelvben. Ezért van minden ragból legalább két magasság. Nak, ne, ra, re, babá, és így tovább. Mert amikor a szótőben megzendül egy mély hang, akkor a rag is, meg a képző is, pang, pang, ugyanazt mondja, ugyanaz a hang jön elő. Ez a magánhangzó illeszkedés törvénye. Ez zenei törvény. Tehát ez bizonyos lüktetésszerűen beszélünk. Ha akarjuk, ha nem. A magyar újságokat milyen nézel, mert most erre nem megyen minden. Mert a vezércikkben, meg az első oldalakon is kérem, időmértékesen írtak az újságírók. Ez is az volt, amit elmondtam. Nagyon könnyű a magyar nyelvben, Mezzopánti is ezt mondta, aki a Vatikánban viborosként volt, a Vatikán vezető könyvtáros, a Kosztolányi azt mondta róla, hogy ő a nyelvek pápája, mert állítólag 100 nyelven beszélt. Hát lehet, hogy csak 60 nyelven mondja valaki. Na mindegy. Lényeg az, hogy rendkívüli nyelvtudású, zsenialitási ember volt ez a Mezzopánti, és magyarul is tudott természetesen elég jól, és kérem szépen, mindig közbeszélök egy kis ilyen dolgot, ugye nem baj. Igaz történet. Egy cseh költővel beszélgetett valamikor 1830-ban a Vatikán könyvtárban, Mezzopánti. Egyébként Kosztolány is írt róla többször is. És azzal együtt azt írja Kosztolány egyik kis eszébe, az a címe, hogy a kis Mezzopánti, hogy vannak, akik gyerekkorában 4-5 nyelvre sem meg akarja tanítani a gyerekét, végül egy nyelven sem tanul meg. Mert nem lehet. Szóval akkor lehet igazán, ha egy nyelvet stabilan, biztosan gazdagon tud, minden erre lehet építeni. Persze a különbség az, hogy aki magyar anyanyelvű, az sokkal nehezebben tanul meg, a kezdetben legalábbis más nyelveket, mint mondjuk a német angolul, a spanyol, a németül, az olasz, a svédül, mert ezek egy rendszeren belül, hasonló rendszeren belül vannak, hát ugye nem ragozó nyelvek, hát ez így van egyébként, hogy valóban egy spanyol, olaszul könnyebben megtanulnak, ugye egyrészt a latin alap, már ez a latin alapot is területesen mondják, már a latin alap mögött ott van egy korábbi alap, kérem szépen, Etrusco una forma arcaica de ungarese. Ez az eredeti Etrusz könyvnek a címe, ami nekem megvan, ami azt jelenti, hogy az Etrusz egy ősi formája a magyar nyelvnek. Mario Anima, ez a magyarul is megvan. Én hozattam meg Milánomból, és már kiadó kiadta, és elég sikeres. A lényeg az, hogy mindig egy kicsit kitérek így a művelődésre, mert ezek a kapcsolatok fontosak. Alinei, kérem, egyébként európai élő tudós, Utrechtben tanította 30 évig, és van egy nagyon fontos elmélete, amit úgy ismernek, először magyarul mondom, folytonossági elmélet, de egyébként egyetemesen kontinuitásnak mondják. Aminek az a lényege, hogy a népvándorlás, a történelmi népvándorlás nem úgy volt, hogy ezt csak elkezdtek innen ismerni, onnan is, és akkor mindenki vándorolt ide-oda. Nem, hanem bizonyos elővonalak mentén, bizonyos okokból, történelmi okok, erőviszonyok, stb. Elindult egy nép, meglódított egy másikat, és mentek egymás nyomába, ugye közben eltelt több évszázad, vagy esetleg évezred is, de nem véletlenül mentek, hanem egyrészt ezek rokonságban voltak. Ezeknek még a nyelvük is hasonló volt. Tehát így például a Kárpát-medencében a Gyula bácsi, a László Gyula bácsi nagyon szerettem, és volt szerencsém vele jóba lenni, mondta, mert kérdeztem tőle, Gyula bácsi, hát mennyi lehetett, hány honfoglalás lehetett, vagy honvisszafoglalás. Azt mondta, hogy 7-8-nak biztos be tudna ő bizonyítani. Hát ugye a kettős honfoglalást az végül már nagybából elfogadták tőle, egyébként Aline is ismeri ezt az elméletet. Most a lényeg tehát az, hogy ahogy a szelek, a levegő Tehát ahogy a Földön tulajdonképpen még a fű is mozgásban van, úgyhogy néha odébb telepszik. Hogy a sivatag elnyomja odébb. Tehát a Földön több minden okból, nem akarom ezeket felsorolni, önök is jóval tudják. Évszakok változása. Ugye az, hogy több jégkorszak volt. Ugye ez azon múlik, hogy a Föld tengelye egy picit kitér néhány száz vagy ezer évig, és akkor megváltozik egy kicsit az éghajlat. Gondolják el, hogy a Föld tengelyének egy fokos változása az akár 40-50-60 fokos hőmérséklet változást is jelenthet. Ugye a napsugarai már más szögbe érik a Földet, sok helyen ugye hideg lesz, még hidegebb, más helyen pedig esetleg meleg lehet. Most ezek magyarázzák azt, hogy a elsivatagodást, hogy valaha ugye Afrikában is erdő voltak, szavannák voltak, és így tovább. Tehát a Földön ezek a változások előjöttek és előjönnek, egész addig, amíg nem tudjuk teljesen stabilizálni a Föld tengelyét, miközben kerünk ugye a nap körül, hogy az, mert közben ilyen mozgást ír le a Föld tengely, csak ugye lassan. Amíg ezt az emberiség nem tudja, egyszer majd lehet, hogy tudja, de lehet, hogy nem. Nem tudom. Tehát addig ezek a változások fönnállnak, és ezek a változások hatással voltak az élő lényekre, így az emberre is, tehát kénytelen volt új legelőt keresni, na most ha nagyon durván akarom mondani, élő helyet találni magának, ebből is következtek, sőt elsősorban ebből következtek nemzeteknek, a népeknek a mozgásai. Na most, jött kérem a ló. Jött a ló, amelynek mindmáig, ezt nem az én dolgom, de ezeket olvastam, tehát ezt szavai illető tudósoktól olvastam, amelynek az ősi volt, az ősi nyomai nem találták meg Eurázsiában. Tehát az ős ló, amely megjelent most egyébként, nem most már 4 éve, de most már magyarul is megjelent, de a Ló Enciklopédia könyv, 2 könyv is, vigyázni kell, nem azt kell elolvasni, amelyikben a lovak futtatásáról, meg a lovaglásról van szó, hanem a ló történetét kell elolvasni. Tehát kiderítették, hogy az ős ló az Észak-Amerikában található meg, mintegy 60 millió évvel ezelőtt. Már megvoltunk róka nagyságú. Hát persze, hogy hasított patás. Szóval ugye végig megtalálták a lenyomatokat. A legutolsó, ami már lónak nevezhető, az is egy 1 millió éves, az Equus. Equus. Így nevezték el. De ez a magyar egy, majd meglátják, hogy itt a magyar egyről van szó, az Ek egy. Erre még több példát is mondok, bizonyító elejé példát. Tehát a ló azért említendő, mert a Bering szoroson hozták át a lovat Eurázsiába. Utoljára, ezek a nyomok szerint és a leletek szerint, utoljára 20 000 éve jött át a ló, utána már a Bering szoros egyrészt távolodott, másrészt ugye főként csak télen nagyobb volt a jégkorszak is, hát teljesen befette a Bering szoros lovát, tehát a kérdés is. Ma már ez nincs meg, már olyan távolra került, hogy nem kedi be a jég meg a hó, a Bering szoros sem. Tehát utoljára mintegy 20 000 éve, ezek persze nem volt, ezek tudományos megállapítások, mert tudományos megállapításokkal az a probléma, hogy ott mondjuk 100-200 vagy akár 1000 év ide-oda, azt elég nehéz megállapítani. Nem mindig lehet, ennyi szólva. A lényeg tehát, hogy amikor a ló átkerült Eurázsiába, és elkezdték nagy mennyiségben tenyészteni és használni, akkor kérem szépen fölgyorsult a népvándorlás. Ha addig a népvándorlás ugye óránként 5 kilométer lehetett, a lóval ez ugye 30-35-re bővet, jelképesen mondom, de valóságosan így van. A ló megváltoztatta az úgynevezett nomádság kultúráját, műveltségét. És tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a nomádok alacsonyabb rendű, alacsonyabb műveltségűek, mint a letelepedettek. Sőt, a nomádoknak maguknak kellett előállítani a vasat, a kardot, maguknak kellett ugye a kendert termelni, a kötelet csinálni, földolgozni, maguknak kellett a nyerget, maguknak kellett a kardot kovácsolni, és így tovább. Tehát a nomádoknak mindent kellett tudniuk, ha élni akartak. Ráadásul ugye a nomádokat aztán egyre inkább nyomta a tíz meg tízezer, a százezer állat, különböző állat tartása, azoknak ugye életadnak élniük kellett. Tehát egy nomádnak ismernie kellett, kérem, maga körül a környéket, legalább 1000 kilométerre, hogy bármikor oda tudjon menni a több százezer állatával, annak hogy legyen hely, legyen víz. Tehát a nomádság kultúrája, ezt a szót sem nagyon szeretem, a nomádság műveltsége sokrétű, kényszerűen és magasabb rendű. A nomádságnak ismerni kellett a csillagos eget. Ugye? Mert másoktól is biztos hallották, hogy olvasták, hogy a mezőkövetdi asszonyok vagy mások, ahol meghonosodott és ma is nagy hagyománya van ugye hímzésnek, azok ősi csillagképeket is hímeznek. Nem is tudják, ők a disznek gondolják. Pedig az ősi csillagképek azoknak a megfigyelései. Hát Pap Gábor ezekről nyilván sokkal többet tud, mint én, amit mondott, mint én. Minden esetre azt akarom csak ezzel mondani, hogy a elejének nagyon magas rendű műveltsége volt. Akik megtanultak ugye lovagolni, megtanultak lovat tenyészteni méghozzá szükség szerint. Kellett nekik karkos, kecses, gyors ló, és kellett nekik teherbíró ló. Az nem annyira karcsú, keses, hát ők ezt a tenyésztés folyamán eljutottak oda, hogy fölismerték, hogy milyen keresztezéseket kell elvégezni ahhoz, hogy ilyen vagy olyan fajták volt idő. Hát itt sok ezer évről van szó. Most egy kitérőt teszek megint kérdezőben. Ez a kitérő pedig nem más, mint az egyik könyvemnek a címe, de ez nem reklám, mert már nem kapható az a könyv. Úgyhogy nyugodtan mondhatom. Az a címekére mentek a könyvnek, hogy egyébként egy gyerekben nem vagyok könyvben, mert is benne van ez a sor. Igen. Aki fázik, fát keres. Na ugye ezt tudjuk, mert hogyha fázunk, kint vagyunk valahol, tüzetek adunk rakni, akkor nekünk is fát kell keresni természetesen. Most kérem szépen, a Spektrumon volt egy műsor, de persze több forrásom is van, amikor angol tudósok vitatkoztak azon, két tudós, kérem, hogy az emberiség mióta gyújt tudatosan tüzet. Mégpedig úgy, nem csiszolással, tiholással, nem a kovakő. A kova, egyébként, hogy hogy állunk, kérem, a kovács szavunk a szláv eredetű, mondják a nyelvészek. A kovács az nem más, mint a kovás. A kovás ember, akinek mindig ott volt a kő, bármikor a kellett tüzet csiholhasson. És bármikor a kellett patkót készíthesse, vagy éppen kardot. Még kisgyerek voltam, nagyon szerettem, ugye Zalai vagyok, nagyon szerettem bemenni a kovácsig. Majdnem minden nagyobb faluban volt kovács, ugye. Minden faluban szinte, csak először szinten el. És megkérdeztem a Buncsi bácsi tűjén például, sose felejtem el, hogy még egy csodálkozó nézett is el, megkérdeztem tőle, hogy mi a legfontosabb itt, ma Buncsi bácsi, mi a műhelyre? Mit gondolod, mit mondod? A tűz, bizony, a tűz az a legfontosabb. Tehát ezekből a dolgokból is nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a kovás ember, ez a magyar nyelv ás és képzőjéből van. És semmiféle szláv, meg ilyen eredet, szó sincs róla. Itt ez beletartozik egy rendkívül hosszú, a kova szó is, ugye innen van. A kova, a kavics, a kova, kova kivi, annyit jelent inni, hogy kő. Úgyhogy nem kell a latin nyelvet elvenni, mert egy csomó dolog, ami nálunk most már nem használatos, ezekben a nyelvekben ott van, és ide tartozik. Kivi, kova. Na kérem. Ugye mindig aztán elfelejtem, hogy hol hagytam abban, már annyit el kéne menni, és kova. Úgy van. Tehát kérem, lényeg az, hogy rögtön, mint gyorsan elmondom, egy kis film volt a Spektrumon, 20 perc, lehetett két tudós videó ezen, hogy mióta és hogyan gyújtanak tüzet, És akkor egy behoztak oda, kérem, de igen, átmérőjű fatörzset, korhat fatörzset, letették az asztalra, az egyik tudós fogott egy száraz faágat, belevágta, már annyira kurvázott, és elkezdte tekerni. És körülbelül 20 másodperc múlva üstölt. Na most kérem szépen, akkor azt mondhatjuk, ugyebár, hogy a mi fázik szavunkban van valami, ami ősi alapvető. Hát mi az? A fa. A fa, kérem. Tréfásan szoktam mondani, megkérdezték ezelőtt mondjuk 500 ezer évben, hát hol van az a botond? Mondták, hogy fázik. Mindenki tudta, hogy fa után jár, mert hideg van, és tüzet akar rakni. Ma megkérdezik, hogy hát hol az a botond? Hát nőzik. Hát a nők után jár. Tehát azt akarom mondani tréfással, hogy nyelvtanilag is lehetséges a dolog. Tehát aki fázik, az fát keresett, azért fázott. Mert a tűzhöz, a meleghez. Tehát a magyar, amikor azt mondja, hogy fázik, akkor azt mondja, hogy hideg érzetem van, és kéne tüzet raknom. Fázom. Na, ugye már bekapcsoljunk ezt, azt, ami egyre drágább, nem így csak azzal, hogy azt kapcsoljuk be. Tehát akkor ugye egyedüli dolog a fával való ugye, tüzelés, mert a szén az nagyon-nagyon sok át a 19. században lett igazán fölfedezve, hogy így mondjam, a melegítés, a tűzrakásra. Tehát a magyar nyelvben tetszenek látni? Ha két millió, mert igen, a tudósok megállapodtak, hogy ezzel a módszerrel az emberiség körülbelül 2 millió éve tud tüzet tudtani. Akkor azt kérdezem, a fázik szavunk hány, mennyi idős? Mennyi idős? Én nem válaszolok rá. Mennyi idős? Na most a nyelvünk tele van ilyenekkel, hogy megnevezzük azt, ami történik. Magát a dolgot, ahogy a B hangzó, b, és ebből lett a középfok jele, ami nagyobb, ugye? Az a lényege, nagyobbá teszi a dolgot, ezt használjuk írásban. Szer nagyobb, jobb, tehát jelentőségét, a valóságát, mind egy kicsit nagyobbá lesz a B által. Mert a B által a bobus nagyobb lesz az arcokon. Vagy ha azt mondom, muszáj ide-oda kapkodnom, mert most én egy másfajta példát akarok, de ide tartozó példát. Hogy a magyar azt mondja, az embernek a szinonimája mit jelent? Az embernek. Persze, hogy férfi is nő, de van egy szavunk, amelyik az ember helyett szoktuk használni.
Fő.
Igen. Hát. Hány személyes ez az asztal? Hány személy van itt? A személy és személyiség. Nő is férfi, mind a kettőre van a közünk. Tehát kérem, a magyar nem a personnal, hanem a szem szavunkkal. A szem a már legfontosabb kapcsolat a világban, hiszen a törvényszékeken mindenütt a világon ki a legfontosabb tanú? A szemtanú. Azt szokták a koronatanúként, mert az látta. Na most tehát a magyarban a szem, mint fontosság, a személy és a személyiség. Az egyén is van, de ért, az az egy én, ugye ez természetesen az egy ember jelent, az egy én jelent. Egy-egy-egy-egy-egység. Ez a szlogodás úgy kivel a soha. Na most de bárhol a világon, mindenütt, minden bíróságon, aki ott volt és látta, tehát látás kapcsolatban volt az eseménnyel, pláne, ha szemben jót, akkor pláne. Mert tény az, hogy látta, nem csak hallotta, vagy mások mondták, ez a legközvetlenebb tanú. Nálunk, tehát az ember helyett hány személy lesz, személyiség, ezt a szót használjuk. Én például az ember szavunk nagyon jó, az ember szavunk is ugye teljesen páratlan a világon, azért, mert nő is férfi is benne van. Benne van az M. Az M-rő, M-se, M-se. Az M, az M-nek a párja, kérem szépen, az M. A társhangzója, ahogy a K-nak a zöngés párja ugye a G, a T-nek a D, így az M és az N ez egy ilyen zöngés társa. Tehát a nő, né, nejek, ünő, nőstény, és így tovább. van 40 szavunk, amiben benne a mama, benne van az embanos, vagy az el, és az úgy nőre marad. Megvan az kér, megvan természetesen, megvan a mécsembe, amely nem tudom, hogy a miért semleges, ugye, mert az mécsem, megvan kérem szépen a csomó, tehát csomó nyelvben megvan a nőre vonatkozó, a madame, mademoiselle. De például a jelentése is mindig az, de például a spanyolul azt jelenti, hogy szerető. A mama. Bármilyen tudja. Aztán görögül van mammográfia, ugye tetszene tudni. Görögül a mama az annyit jelenti, hogy gyerek papi. Azt is jelenti. Tehát sok. A mama, kérem szépen, kecsó nyelven, ugye én nekem a szülő falummal gondom volt, úgy hívják, hogy pacsa, Zala megyében, és nem tudtam semmit róla, hogy honnan van. Csak azt tudtam, hogy ott a környéken több olyan falu van, ami hát különös neve van. Kilimán, Zala Szabar, ugye Szabar, Szabir, Szibir. Hát rokon névek adták Szibéria nevét, sőt Moszkva nevét is. Ezt én leírtam már valamikor 81-ben, akkor kihúzták. Aztán később közötték. Az egy kicsinyítő képzőből van, a Moszkva, a Kvapá, az Marsi kicsinyítő képző, mint a magyar kaká. De Marsiban nincs meg már az a kedvesítő része, mint a magyarban, mert a kedves szavunk is kell kezdődik. A kelme, ő kelme, kelmed, ez egyrészt az időseknek járó régi megszólítás, aki kell. Az volt, akit kellett mondtak, az volt, tiszteletem, én tudom, a családban, a legöregebb, legidősebb. Na most a nyelv ezt is mindentől használta. Tehát az nem kicsinyítő képző, hanem az kedvesítő képző. Mondjuk csak úgy, ahogy van. És a kedves szóban is az van benne. És ahol már benne van a szóban, ott már nincs is rá szükség. Mert van például a cinke, ez a modern neve. Maga a cincé, ez egy nagyon kedves, finom ugye, dolog, és nagyon jól kifejezi a kevvel együtt cinke. Nem lehet kedvesíteni, meg kicsinyíteni cinkeke, nincs szükség rá. Fecskeke és itt van. Tehát ezek a dolgok a nyelven ilyen logikusan oda kerülnek, és ott maradnak. És a valóságot fejezik ki. Annak a kedves, szép, finom voltát. Vagy, hát ugye az a problémám, hogy itt ez az óceánt, én tudom, most már jó részt ismerem, de itt csak egy labor van változatlan, mert nincs több időnek hely. Úgyhogy azért ide-oda próbálok, hogy vissza kéne találni oda menned. Igen. Csak addig azért kell visszamenned, mert itt pedig a P, V, illetve az F hangzók változhatnak egymással, és a V. Például kérem, ireg forog, pireg pörög. Mind a kettő. Na most, miért érdekes ez? Mert itt kérem szépen az F megy tovább, és akkor itt lesz a ber, ber, itt lesz a fér, a férfi, a férfiú, az ifjú. Tetszik látni? Fér, és itt kérem szépen még ide jön egy másik is, a fér, jön. Ami eredetileg fér, ugyanúgy fér, mint a feleség. Tehát a magyar, a nyelvre tanúsága szerint jó pár százezer éve egy nehi volt. Még a hagyományaiban is, noha az volt ugye, hogy Szent István, pontosabban, Szent István trónörököse nem a fia lett volna az ősi hitvallás szerint, hanem Koppány. És hogyha a Szent István meghal, akkor Koppány jelképesen elvette volna Szent István neve István tulaj feleségét, tehát az ő fennhatósága vagy védelme alá tartozott volna az elbújt testvérnek vagy rokonnak az öccse. Na most, a kereszténység ezt megváltoztatta. Ez is. Hogy a rovásírás kiirtotta. Minden pogány hagyomány kiirtotta. Koppány számomra épp úgy király, mint Szent István. Sőt, Koppány úgy ért, mint egy fejedelem. Kancelláriája volt, fejedelemként levelezett, de egész életében nem nyúlt a korona után. És kérem csak akkor ugye, amikor megtörtént, hát egyrészt a németek, ez most nem akarok belemenni a történelembe, csak a nyelvünk ebből is sok mindent ugye ülíz, és onnan is elő tudjuk venni. Koppányt végül is nem csatában végezték ki, hogy tanítják, még hanem hátba szúrták egyszerűen. Már nem volt szükség. Na minden, menjünk vissza a kerültől. Azt akarom mondani, hogy a magyar nyelvben, hogyha visszafelé megyünk az időben, mostantól, visszafelé, 100 év, 200, 3, 4, 5 ezer, stb., akkor a szavakat tudjuk osztályozni, és tudjuk, nagyon komoly kutatás kéne végezni, mert megtudnánk, hogy melyik szó körülbelül hol keletkezett, hol erősödött meg annyira, hogy el kellett, hogy terjedjen, mert mindenkinek szüksége volt rá. Milyen, hogyan gondolok én erre? Ugye azt mondjuk, hogy ma már nem biztos, hogy ez ugyan használatos, mert aztán a nyelv eldobja a szavakat, elrejti magába hátul, aztán egyszer csak elénk kerülnek megint. Hogy egyivású, mondják, egyivásúan, ugye. Hát nem mindig azt jelenti, ugye, hogy együtt isznak a kocsmába. Hát azt is jelenti, persze, de komolyan fordítva, tehát azt jelenti, hogy ez az egyívású, ez egy szakszó, bármilyen furcsa. Tehát a nagy síkságokon élő nomád népeknek mindent tudniuk kellett ahhoz, hogy élve maradjanak. Na most az ívás az nem más, mint a halaknak ilyen íves, ívó mozgása, amikor lerakják az ikráknak. Ikra, kérem szépen, az iki, az kettőt jelent törökül. Ikra, benne van ez a kettő. És mi ezt használjuk, hogyha két gyerek születik, azt mondjuk, hogy ike. Hogyha már nem kettő születik, hanem három vagy négy, akkor hozzá szoktuk tenni egy hármas ikre. Hogy pontos legyen, hogy a többes az mennyire vonatkozik. Na most, tehát a folyóknak, a hatalmas folyamoknak a bizonyos helyei milliárdnyi ikrát raktak le, ott megtermékenyítették, és a népek tudták, hogy majd ebből a halból hol lehet kifogni a folyó mely részén és mikor. Ez csak egyfajta tudás, a sokféle tudás közben, mert szükség van. Vagy kérem szépen, önrajzolok itt a rajztudásommal, önrajzolok ide egy ilyen fegyverfélét. Ez micsoda? Há, olyasmi, igen, fokos. Fokos kisebb egyébként, keskeny. Egész addig nem tudtam, hogy miért fokos ez, amíg a Borbola János nem közölt képeket, kővéseteket Egyiptomból. Ő az a magyar ember, aki a hieroglifákat fejti meg magyarul. Mert kiderült, hogy a piramis építők népe, az nem ezek az egyiptomiak, még ezek előttiek se, semmi közük hozzá. Azok időszámítás előtt, körülbelül, időszámítás előtt 3800 körül számítják az első piramist, kérdezzük meg ezt a szakkarai piramist. Ugye az nem olyan, mint a mostani, aki ilyen nagy, de lehet, hogy több. Lényeg az, hogy ez van benne. A szak, a zegzug, a cikcak, a cikk, cikkezés. Ez van benne, magyarul van. A szakramentomát, bizony. A szakrahítás is minden van. Na, nem akarom ezt elmondani, mert ez rosszabb külön történet. Valóban így van, szóval nehogy azt esenek innen ilyen, mert itt magyar korunk, szó nincs róla. Tehát ezek mögött mind mély meggyőződés van, ennek a jelentés tartalma. Még a sakk, a sakka is, hogyha ránézünk a sakra, ott is ilyeneket látunk. Most itt próbált egy székelyföldi fiú megoldani a sakkot, el is küldtenek a könyvét, és jön, a sakra vezeti vissza, az iráni sakra. Hát nem az. Nem is ez a lényege. Megint elkeveredtem, kérem el. Valaki fokos. Igen. Tehát a fokoson kiderült a Borbola János közgazdasági könyvébe, hogy a fokoson kívül ilyenek vannak. fokok vannak rajta. És éjszaka, ugye ahol 1000 kilométerre is eltévedhettek azok a lovasok. Éjszaka. És nem volt mindegy, hogy merre mennek, mert akkor meghalnak. Mert az ellenség lehetett. Tehát tájékozódni kellett, kérem. Akkor fogta az, én gondolom, nem biztos, hogy így van, csak én gondolom, hogy ez miért fokos. Mert fok van rajta, fogta a nyilát, ide tette a nyilát, és akkor azt neki irányította, már régóta tudták, sok tízezer éve, hogy a sarokcsillag az áll, az ott van stabilan, neki irányították, és úgy működött, ahogy a tengeren működött a szexás. Így van. Csak ott a nagy napmagasságot mérte, és így határozta meg a helyét, éjszaka pedig a fokos. Tehát kérem, hogy nehogy azt higgyük, hogy itt csupa hülye volt az egész emberiség, itt 100-200 ezer éve, mert szó sincs volna. Használták az eszüket, oly annyira, ugye, mert már ott tartottunk, hogy azt akarták bebizonyítani, kérem szépen, Amerikában, és ment az évtizedeken át, mégiscsak kéne nekem az a könyv. De megvan. De, igen. Jól emlékeztem. Kellene nekem ez a könyv. Jól emlékeztem. Itt kell lenni. Azt vizsgálták Amerikában, több mint 30 éven át óriási pénzért, hogy a majmok, tehát a legfejlettebb, úgymond, azok a mi őseink valamilyen módon.
Lövét.
Én is azt mondom. Az Isten nyilának nem találják meg azt a majmot, ugye. Mindig, ma már ott tartunk, már 7 millió évnél tartunk, mert az Australopithecus 7 millió éves. És kiderült, ugye, és ezért kerestem én ezt a könyvet, de már közben eszembe is jutott, hogy mit akartam, hogy itt van a fejemben, kérem, a Broca mező. Az itt van a koponya elején. Hát, ha találnak egy koponyát, leletet, akkor az gipszel kiöltik. És megtudhatják, hogy a gondolkodás és a beszédnek a központja milyen nyomot hagyott a koponyán, az megmarad. És a gipszen az látszik el akkor is kidudulodások. Tehát kérem szépen, felbizonyosodott, hogy a 7 millió évre becsült Australopithecus Broca mezője is sokkal-sokkal fejlettebb, nagyobb, jelentősebb, mint a mostani legfejlettebb majmoké. És abban is hagyták a kísérletet, mert már sokan szóltak neki, mert kiderült, hogy nem lehet megtanítani egyik állatot sem, még a majmot sem, az ősüket, arra, hogy elront dolgokat érzékeljenek. Az emberben pont ez a dolog az érdekes, hogy azt mondom, hogy majom, akkor mindegyikünk előtt megjelenik a majom. Mert mondjuk erre az állat nem képes, egyetlen állat sem. Bizonyos reflexekre, bizonyos mozgásokra megtanítható, nagyon jól tudjuk. Én szeretem a kutyát, ez egy csodálatos teremtmény. Azért van csak, hogy a szeretetet növelje, hogy érezzük, hogy hát milyen is a szeretet, és hogy bennünk is kiprovokálja a szeretetet. Szóval, hogy a legértelmesebb állat is nagyon messze az ember mögött van, és bármennyire is, hiszen minden, nem minden, de állatok nagy részét mind hasonlítunk, két szemünk van, szájunk van, stb. De ez nem más, mint az itt lévő körülményei, körülmények kényszerű következménye. Mégpedig azért, hogy fény van, tehát látnunk kell, hogy zaj van, hallanunk kell, ezt valaki valahogy megoldják, kivéve mondjuk ugye a tengerben élő állatok, de ezek mind egy egyetemes törvényhez tartoznak, és nem azért, mert rokonság vagy nem rokonság, hanem ez, ami a földi körülmény, ez kényszeríti arra, hogy ezek az egyedek ilyenek legyenek. Nem lehetnek mások. Szóval nem lehet azt, hogy most bocsássanak meg, de nekem ez nagyon tetszik. A Vörös Sándornak van egy verse, gyerek verse, úgy hangzik, hogy én mindenkinél okosabb vagyok, nekem még a seggedben is fejem van. Na minden. Hogy így dicsekszik egy hülye gyerek. Na, kérdezzék meg. Tehát mindennek ott kell lenni valamilyen módon, ahogy egyetemesen van. Az egész dolog meghatároz mindent, ahogy élünk ez a környezet, a levegőtől, a fényig, meghatároz mindent. Hát gondolkodtak azon már, hogy... Bocsánat, egy kocsit hozzáindom, nem teljesen. Azon kérem szépen, hogy mondjuk az ember miért nem 9 méter magas? 8 méter, 7 méter. Miért pont ezt a 2 méter körüli 1,82, 2,30? Miért? Ennek is van egy biztosan a légkör nyomással összefüggése. Egy mindennel. Tehát hogy pont ilyen arányok alakulnak ki a Földön, ha valaki elkezdene ezzel foglalkozni, kikutathatná a nyomait és bebizonyíthatná, hogy ez itt másképp nem is lehet. Hogy lehetnek kivételek, ha valaki megnő 3 méterig esetleg, de túlságosan soknál, ott már valami hiba van. Tehát, hogy itt úgy kódolod be, ez az emberi, ez a hatalmas, gigászi emberi számítógép, amelyik működik, mert azért a mi nyelvünket is, meg a többi nyelvet is nagyrészt ez az emberi számítógép hozta létre, annyi különbséggel, hogy nálunk logikusan hozta létre. Mert amikor azt mondom, hogy milyen szép ez a kifejezés, mi van ebben a szóban benne? A fej. Igen. Mert a nyelvünk tudja már régóta azt, amit mi valaha, nem tudom hány tízezerében rájöttünk, hogy amikor mondani akarunk valamit, nem is akarunk, hanem muszáj, mert ja, inni meg elfelejtettem. Bocsánat. Hogy az embernek állandóan van véleménye, ha kifejezi, ha mondja, hanem valamilyen vélemény, állandóan vagyunk. Csak nem jelezzük azt. De gondolják meg, hogy azt mondjuk, hogy milyen szép ez a szó, ehelyett a szinonimát azt mondjuk, hogy milyen szép ez a kifejezés. Vagyis az ember már régtől tudja, hogy amikor valami nagyon komoly mondani valója volt, főleg szomorúság vagy dű, akkor még ki sem mondta, de már a fején ott volt. Tehát a kifejezés már mutatta, hogy mit akar mondani, vagy mond is. Nem véletlen, hogy ezt a szavunkat használjuk a szó szinonimájaként. Hogy kifejezés, szép kifejezés, szépen fejezte ki magát, és így tovább. Na tehát azért akarom mondani, hogy az egész nyelvben ez a belső logika van, hogy minden valamiért van ott. Célszerűen van ott. Összetételben. Mindenben. Ezt az egyszerű dolgot mondjam, hogy nézik a meccset, és akkor milyen jól kezelte-e a labdát? Hát nem a kezével kezelte. De ott van a tudat hátterében, hogy valaha mindent a kezünkkel kezeltünk. Sőt, az orvosi kezelés is a kéz rátétellel való gyógyításból van. Kezelésre járok, mondom. Pedig ha semmi kézről, nincsen rátételről, egészen másik van szó. Nagyon tudjuk, miről van szó. Most már. Na. Én nem akarok belekeverni most semmi más, de tessék.
Az is, hogy a fejünk is, hogy csak fejünk.
Hogyne, a fejezet, az is elő van, legfontosabb. Sok helyen nagyon tetszik látni, így megfigyelni az ember, egyszer rájön, akkor ezt csak látni, hogy itt is, ott is a fejnek valami első, a fejedelem. A fönnség hol van? Legfölül. A fönnség, az is fölül van. Tehát ahogy fölépül egy társadalmi szervezet, a megnevezés, a nyelv ezt pontosan és logikusan követi. Hogy ez fönt van. Sőt, annyira érdekes, na itt muszáj gyorsan elmondani egy kis dolgot, kérem szépen, tudjuk, hogy néhány szót, amit van, azt mondja, hogy alul, azt mondja, hogy alsó, alatt, és azt mondja, hogy alszik, alhó, na, alvás, minden lényeg. Látják, hogy ezek nem azok a dolgok, ezek az alacsonságra utalnak. Nem gondolunk rá, hogy még az alkú szavunkban is azért van az al, mert lefelé akarjuk vinni az árat. Hogy elvesz az al. Tehát minden célszerű. Nem dének, mert minden célszerű. Tehát itt azt kérdeztem valamit, hogy itt van alul, alsó, alap, alant és így tovább. Megy kérem szépen az utcán, látjuk, ez a Land Rover, ez van ráírva. Na most a Land, az ugye németül föld, alsó rész, Landor. ott van a magyar alant szóban. Alant. A rover, az pedig rója az útját a rónának. Mert ugyanis ez egy természet van, hogy mondják, milyen autó, milyen járó, telepjáró. Magyarul van. Na most jó. De tényleg így van, hogyha komolyan gondolják. Nem is fogalmuk sincs volna. Alul mindenütt all a szótői. Lenti dologról van szó, még sokat felirednék. Itt pedig kérem, alszik, alvás, alvó. Itt is ugyanaz a szótő, vajon hogy is függ ez össze? Gondoltam, össze, mi van, még valami közel egy máshoz, mint alul is. Azt ugye önöknek azt mondom, hogy az, aki alszik, az olyan, mintha lemerülne, ugye, valami valahova. Elhiszik ezt?
Igen.
Én is elhiszem. Azonban a nyelvnek, kérem, bizonyítja Isten, csak elhiszi. A nyelv bizonyítja is, ha mindjárt tetszenek látni, nem kell elhinnünk, mert mit mond az ember, amikor mondjuk lent volt a pincébe valahol, és egész éjjel nem adott. Egész éjjel hol volt? Tetszenek látni, a nyelv bizonyítja. Egész éjjel fönn voltam, mondjuk. Pedig nem fönn voltam a pincében, nem adottam egész éjjel. Tehát tetszik látni, hogy ezt mi elhisszük a nyelvnek, de igaz is. Nagyon maga bebizonyítja, hogy így van. És a legtöbbször ilyen esetben mindig a nyelvhez érdemes fordulni, azonnal bebizonyítódik a logika, a belső logika. Hogy ezt nem érteni, mondjuk, hogy egész éjjel fönn voltam. Azt jelenti, hogy nem aludtam. Na kérem szépen, én azt szeretném, hogyha most tartanánk egy kis szünetet, nem, ugye? 5 perc, igen, már itt már szigorúan megmondták, hogy 5 perc.